egyik nagy lelki mesterem, Henry Nouwen, holland holland katolikus pap, kármelita lélekben talán, lehet már itt említettem, hogy ezen a fórumon leírom a nevét, mert nem John Henry Newman, tehát nem boldog John Henry Newman, hanem ő így írja a nevét, hogy Henry-ivel és Nouwen, Nouwennek ejtjük, holland katolikus pap, 1996-ban már meghalt. Magyarul megjelent pár könyve, magyar széki kármelita nővérek is adtak ki kettőt, illetve egy másik kiadó többet is magyar nyelven, itt a szomszédban egyébként megvásárolható, több belőlük, csak egy reklám helye. Henry Nouwen, ő egy olyan valaki volt, aki egy nagyon befutott katolikus lelkipásztor, egy nagyon befutott katolikus tanító, tehát aki Egyesült Államokban lett főleg híres, rengeteg előadást tartott, egyetemeken tanított, és az élete egy bizonyos pontján azt érezte, hogy ő felőrli magát, hogy ő nem tud már önmaga lenni, nagyon keresett egy otthont, nagyon keresett egy befogadó környezetet, még nem találkozott a már idézett Jean Vanier-val, aki bevezette őt a bárka közösségnek a világába. És Henry Nouwen 10 éven keresztül egy kanadai ilyen bárka közösségnek a lelki pásztora volt. És ő az intellektuális ember, az egyetemi tanár, aki nem nagyon került így közel, mondjuk így betegségekhez, vagy fogyatékkal élő emberekhez, ő kezd el foglalkozni fogyatékkal élőkkel. Egyébként zárójel, látjátok, már is nem mondom azt, hogy fogyatékos. Mert nem fogyatékos az, aki fogyatékkal él. Itt ez nem politikai korrektség, ez a személyiségünkről szól. Azt, hogy az én identitásom nem egyenlő azzal, hogy van a pszichémben egy fogyaték. Ezért vigyázzunk, hogy beszélünk embertársainkról, vagy akár saját magunkról, hogy ő nem a fogyatékos, minthogyha az ő identitása megegyezne a pszichéjében vagy a testében hordott betegséggel. Nem egyezik meg. Alkoholista, vagy drogos, vagy stb. Nem. Ő egy valaki, egy Isten által szeretett személy, akinek vannak fogyatékjai. Aki küzd fogyatékokkal, együtt él fogyatékkal, betegséggel, függőséggel, hajlamokkal, XY-nal. De nem lehet azt mondani, hogy a hajlama, a betegsége, a megtörtsége egyenlő vele. Ő egy valaki, aki hordoz ilyesmit. És folytatva a történetet, Henry Nouwen nagyon sok ilyen emberrel találkozott ott, hát egy közösségben éltek, és rábíztak egy fiatal fiút, egy ilyen 21-22 éves volt, nem tévedek, Adamnek hívták, ugye Ádám, ugye magyarul, és ugye Adam, aki nagyon súlyos, tehát olyan fajta ilyen epilepsziás rohamokkal, stb. Küzdött, hogy igazából ő tehát nem tudott beszélni, nem tudott igazából segítség nélkül semmit sem csinálni. Tehát több ember kellett hozzá egész nap során, akik őt felkeltik, felöldöztetik, megfürdetik, megborotválják, ételt adnak neki. És ez a fiú szólni nem tudott soha semmit, már beszédkészsége már nem volt. Figyelt és jelen volt, sokszor rájött ilyen roham, tehát ilyen erős epileptikus rohamok, de igazából más nem tudott, és állandó segítségre szorult. Henry atyára őt bízták rá, de persze Adamnek az első két óráját, tehát a napjának az első két óráját, 6-tól 8-ig, aztán az, mivel annyira kimerítő volt egy embernek is, antól átvette más. De Henry atyára lett bízva az, hogy felkeltse, hogy bevigye a fürdőszobába valahogy, megfürdesse, megmosdassa, megborotválja, felöltöztesse, kivigye a reggelihez, megreggeliztesse. Ez az ő feladata volt, egy olyan valakinek, aki tanúságot tesz arról, hogy ő az ilyen dolgoktól, ő az egészségügytől, meg ezektől, így 1000 méterre távol, hát egyetemi tanár volt. Tehát ő kiállt a színpadra, kiállt a katedrához, és beszélt. Ő nem foglalkozott ilyen karitatív dolgokkal, és éppen ezért borzasztó ügyetlennek is érezte magát, és nem tudta, hogy most akkor mit csinálni ezzel a segény gyerekkel. De aztán, hogy a telt múlt az idő, belejött ebbe a feladatba Henry atya, és már egyre inkább megtalálta a hangot ezzel a bizonyos Adammel, a hangot abból azt, nem abból a szempontból, hogy valaha ők beszélgettek volna, mert mondom, a fiú nem tudott megszólalni, ő nem tudott mit mondani. A pszichéje oly mód meg volt törve, oly mód volt deformálva, hogy már nem tudott egészen úgy jelen lenni. A teste meg aztán pláne. És ez az atya, Henry atya, aki Isten szeretetének a prédikálásáról, prédikálásával bejárta a világot, állandóan erről írt könyveket. Azt mondta végső soron neki, az egyetemi tanárnak, hogy így mondta, hogy engem Adam tanított meg arra, hogy mi az Isten szeretete. Nekem ő lett a tanárom, aki egy szót sem tudott szólni. Ő lett az, akitől megtanultam, hogy mi az ember, mi az emberi méltóság, és hogyan szeret bennünket az Isten. Olyan valakitől, aki ezt szavaival nem tudta elmondani, még talán tekintetével se nagyon, de valahogy Henry atya ezt megértette. Mit értett meg? Pontosan ezt, amit itt a Villai Teréz alapján nézünk. Hogy ez a srác, ez az Adam nem volt egyenlő a testével és a pszichéjével, mert amögött a megtört test mögött, amögött a megtört psziché mögött, a megtört tekintet mögött egy teljesen egészséges és Isten képmására alkotott én van. Ami úgy fejeződött ki, hogy tud szeretni. És a szeretetet itt nem szavakkal, nem is tettekkel fejezte ki, hanem Henry atya, hogy írja, valami fajta titokzatos hálával. Ami azért a megtört tekintet mögül is valahogy úgy átjött. Na, így tanuljuk meg az Isten szeretetét és az ember méltóságát. Azoktól, akiknek ez a két szintjük teljesen meg van törve, őtőjük tanuljuk meg azt, hogy tulajdonképpen mi is milyen módon vagyunk struktúrálva. Ja, és Henry atya erre azt mondja, hogy a nagyon-nagyon látványos fogyatékkal élő személyek tanítottak meg engem arra, mondja Henry atya, hogy én is tele vagyok handicapekkel. Tele vagyok fogyatékokkal, én is, és mindenki tele van fogyatékokkal. Csak nekünk könnyebb letagadni. Nekünk könnyebb azt mondani, hogy nincs, könnyebb úgy tenni, mint hogyha nem lenne. Nekik nincs választásuk, akik egészen megtörtek. De ez, hogy ezzel szembenézünk, pontosan elvihet minket a gyógyuláshoz, amely nem más, mint szembenézés a saját megtörtségeinkkel. Tehát szegény, fogyatékkal élőnek beteg a teste és deformált a pszichéje, de az a valaki, aki igazából ő, az nem lehet deformált. Egyébként van egy reményünk, ami nyilván egy fantázia, egy elmélkedés, ez nincs erről egyházi tanítás, hogy ugye milyenek leszünk majd oda át. Milyenek leszünk a mennyországban. Ó, sok-sok egyházatya sokat gondolkodott erről, a kappadóciai atyák, annak idején ilyen Nazianzi Szent Gergelyék, a többiek azt mondták, hogy hát oda át tökéletesek leszünk. De mi a tökéletes forma a Földön? Ők azt mondták, hogy a gömb. A gömb a tökéletes forma. Ergo, odafönt mindenki gömb alakú lesz. Azért szoktuk egymásnak mondani, hogy vagyunk, akik már a Földön elkezdjük a tökéletes formát fölvenni, mert hát odaáll úgyis ez lesz. Tehát igazából, tehát sokan elmérkedtek ezen, hogy most milyenek leszünk oda át, hogy fogunk kinézni. Nincs erről egy dogma, nincs erről egy olyan tanítás, hogy ilyenek leszünk. Azt tudjuk, hogy Istent látni fogjuk úgy, ahogy van. Tudjuk, ahogy János írja, hogy őhozzá leszünk hasonlók, de azt is tudjuk, hogy megmarad a testi mi voltunk, nem ez a húsvértest, hanem a testi mi voltunk, és fűzhetném hozzá, hogy aznak a valakinek, akinek tökéletesen deformált volt teljesen a teste és a pszichéje, azt a valakit majd teljesen egészségesen látjuk a túlvilágon. Mert ott az Isten által teremtett lelkünk fog kivetülni erre a dicsőséges testre. És ott már nem lesz testi és pszichés megtörtség. Tehát milyen furcsa lesz azzal a valakivel majd ott totálisan egészségesen találkozni. Hiszek abban, hogy ez így lesz. Mi a mi problémánk, testvérek? Mi a mi problémánk? Megint csak ugye az, amit mondunk, hogy itt még nagyjából a praxisban elhisszük az egyenlőség jel áthúzást, Tehát azt azért nagyjából tudjuk, hogy akik azért hívők, azért azt tudják, hogy nem vagyok egyenlő a testemmel. Ezt még azért nagyjából tudjuk. De ami a hívők között is visszatérő probléma, hogy itt, ennél a szakasznál az egyenlőség jel áthúzást már nem hiszem el olyan könnyen, azaz nehezen hiszem el, hogy én és a pszichém nem vagyunk totálisan egyenlőek, nehezen hiszem azt el, hogy én nem vagyok egyenlő a pszichémmel, és mivel ezt nehezen hisszük el, vagy erről megint csak ott, hogy senki a világon nem tanított bennünket. Megint bejött ez a kérdés, és ez a dolog, hogy ahogy nem tudtuk, hogy Isten bennünk él, nem voltunk mi ellene, de nem tanította meg nekünk ezt senki, ugyanúgy lehet azt se tanítják meg nekünk, hogy a pszichés világunk nem egyenlő végső soron azzal, akik vagyunk. Ez a mi problémánk, hogy azonosítjuk magunkat, azaz a lelkünket, a pszichés gátjainkal és deformációinkkal. Azt mondjuk sokszor, hogy azonos. Én ilyen meg olyan vagyok. Ezt nem mondhatjuk, hanem mit mondhatunk? Ki vagyok én? Megint csak, mi az én identitásom? Isten által teremtett, végtelenül értékes és szeretett személy vagyok. Ez vagyok. Isten által teremtett, végtelenül értékes és szeretett személy. Ez az identitásom. Fogalmazzuk ezt meg rövidebben, mert ez hosszú. Az én drága mesteremtől, Herri atyától hagy vegyem kölcsön a kifejezést. Ő az ember identitására, hogy ki az ember, azt mondja, hogy az ember az Isten szeretetje. Ezt leírom. Isten szeretetje. Szeretetje. Magyarul ez egy kicsit ilyen nem szoktuk így használni, hogy valaki valakinek a szeretetje, de az angolból nagyon jó kijön, mert egy egész külön szó van rá, de mindegy, szokjuk meg, mert én nagyon szeretem ezt a kifejezést, homíliákban is szoktam alkalmazni, hogy ez az ember, az Isten szeretetje vagy. Az vagy, akit szeret az Isten. Az ő gyermeke vagy, az Isten szeretetje vagy, aki által szeretve vagy. Tehát nem mondhatjuk, mivel ez vagyok végső soron én, nem mondhatjuk, hogy én az vagyok, aki a pszichéjében bizonyos megtörtségeket hordoz. Nem mondhatjuk ezt, hanem azt mondhatjuk, hogy én Isten szeretetje vagyok, akinek a pszichéjében van egy csomó fogyaték, egy csomó megtörtség, nehézség. A testbe meg pláne. Na és ez már egy végtelenül felszabadító üzenet. Mert a problémánk, hogy azonosíthatjuk magunkat, tegyük vissza a Terézi szimbolikához, azonosítjuk magunkat a démonainkkal, a vadállatainkkal, a csúszómászóinkkal. Azt mondjuk, hogy az én vagyok. Azt én csinálom, az én vagyok, ergo én ilyen rossz vagyok. Rossz vagyok, testvérek, megint itt, amikor már a létigét, amikor használjuk, mi a létige? A lenni, oké? Mindenki tudja. Amikor létigét használsz, vigyázz. Mert egyébként gyilkolni lehet vele más embert is, meg magunkat is. Mire mondod azt, hogy vagyok identitásilag? Nem mondhatod azt, hogy rossz vagyok, mert nem vagy rossz, te az Isten szeretetje vagy, aki elkövetett rossz dolgokat. Te az Isten szeretetje vagy, aki bűnt követett el. Mondhatjuk, hogy bűnös vagyok, jó, ez innentől kezdve persze bejön a nyelv, a nyelvi határok, hogy nem mindig tudjuk, de azért vigyázzunk, az ember nem tökéletesen bűnös, az én nem egyezik az, hogy bűnös vagyok, én az Isten szeretetje vagyok, akinek vannak bűnei. Nem kevés. Ez vagyok. Isten szeretetje. Ezért nem mondhatjuk, hogy fogyatékos vagyok. Nem. Isten szeretetje vagyok, akinek vannak fogyatékjai. És itt persze jó, most akkor bárki, aki itt most mondhatná, hogy álmos vagyok, vagy fáradt vagyok, vagy ilyesmi, Nyilván akkor itt az ige, a létige átcsap egy másik formába, ami magyar nyelvünk ilyen, hogy a létigét az ezekkel az átmeneti állapotokra is alkalmazza, hogy én itthon vagyok, egy helyre, hogy ott vagyok, fáradt vagyok. A spanyol nyelv például azért jó, mert egy másik igét használ erre. Tehát van nála a létige, amit csak ilyen dolgokról lehet használni, hogy az identitás kérdések, és van az úgynevezett, az, hogy fáradt vagyok, itthon vagyok, stb. Ez egy másik ige, az nem a létige. Érdekes, az a nyelv is, hogy mikre képes. És itt azért azért mondtam, hogy vigyázzunk, amikor a létigét használjuk, persze nem ilyen köznapi nyelven, hogy most itthon vagyok, otthon vagyok, persze ezt lehet használni. Hanem ott, amikor magunkat vagy mást minősítünk, ott vigyázzunk. Amikor magamra mit mondok, hogy én ki vagyok, és a másikra mit mondunk, hogy ő ki, létigét használva testvérek gyilkolunk, amikor gyereknek azt mondjuk, hogy rossz vagy! Rossz vagy te! A te léted, és ne gondoljuk, hogy a gyerek ezt nem érti. Ne gondoljuk azt, hogy őnek ez valahogy a tudat alattiában nem épül, hogy én egyenlő rossz. Ergo, mi a francnak csináljak jót? Miért viselkedjek jól, hogyha nekem valaki azt mondta, hogy én vagyok rossz? Nincs szükségem rád, semmire kellő vagy. Identitást fogalmazunk meg, a nevelésben a gyerek ezt például köti, és azért, pontosan ezért, testvérek, ez a pedagógiánkat kidobhatjuk néha az ablakon, amikor ilyen szavakkal fordulunk akár a nevelthez, akár a tanulóhoz, akár a gyerekhez, hogy ilyen vagy, tehát most már viselkedj jobban. De fából vaskarika, mert a gyerek azt mondja, hát hogyha nekem azt mondták, hogy rossz vagyok, akkor mi a francért erőltessem meg magam, és tegyek jót? Semmi értelme. És ez meg tudat alatt. Ez a gyerekben nem fogalmazódik meg itt a tudatos szintjén. Ez tudat alatt megy ez a folyamat. Pontosan az ellenkező hatást érjük el, amikor létigéket használunk. Ezzel szemben, hogyha azt mondjuk, hogy rosszat csináltál, a viselkedésed, a tetted nem volt jó, de te jó vagy úgy egyébként, akkor pontosan a gyerek, vagy bárki erőt kap ahhoz, hogy én jó vagyok. Azt mondták, hogy engem szeretnek, én rendben vagyok, akkor is, hogyha közben a tetteimre azt mondták, hogy nem jó, de mivel én tudom magamról, hogy jó vagyok, van erőm és energiám esetleg változtatni és tenni a jót. Nem véletlen, hogy arról beszélünk, hogy a szavak ereje. Testvérek, a nyelvtannal tudunk gyilkolni. Hogy milyen létigét használsz a nyelv által, igenis a másikban életre szóló sebeket tudunk ejteni. De azt mondjuk, hogy te ilyen vagy, és a másik élete végéig ezzel él, hogy azt mondták nekem, hogy én ilyen vagyok. Nem döftünk kést a szívébe, nem lőttük le pisztollyal, és mégis egy olyan sebet adhatunk másoknak, csak abból fakadólag, hogy milyen szavakat használok. És amikor valaki ezt nagyon sokat hallja, mikor valaki állandóan azt hallja, hogy te rossz vagy, te semmire kellő vagy, te ilyen vagy, olyan vagy, ezt totálisan elhiszi magáról. És ha valaki elhiszi magáról azt, ami igazából nem igaz, ez aztán visszacsap a pszichéjére és a testére. És jön az összes pszichés és testi betegség, innentől kezdve, mert itt van egy gubanc, itt van valami, hogy én hazugságot hittem el magamról, mert ezt mondták nekem. Vagy én mondhatom ezt magamnak is. Lelki öngyilkosságot minden nap követhetek el, mikor azt mondom, hogy én ilyen vagyok. Én rossz vagyok, én semmire kellő vagyok. Nem igaz. Nem mondjak már magamnak hazugságot. Azt mondhatom, hogy csináltam egy csomó hülyeséget, mondhatom, hogy van bennem millió rossz hozzáállás, de az énemet ne értékeljem. Az énemet csak pozitívan értékelhetem, mert az Isten képmása. Nincs jogom az énemre azt mondani, és a másik énjére azt mondani, hogy az rossz. Mert az mindig az Isten képmása, és abban nincs deformáció. Abban nincs megtörtség. Látjuk, pontosan ezért ne ostorozzuk már magunkat ezekkel a szavakkal. Mennyit ostorozzuk magunkat, és mennyi időt vesztegetünk el ezzel. Én ilyen vagyok, én olyan vagyok. Fogalmazunk már meg pozitív dolgot is magunkról. hogy az énem mennyire értékes és az Isten szeretetje, és hordozok magamon egy csomó hátizsákot, nem tudom a pszichémet letenni, nem tudom a testemet letenni, de akkor is egyenlőek velem. Nem vagy egyenlő a terheddel. Nem vagy egyenlő a hátizsákoddal. Hordozni kell, nem nagyon lehet letenni, hozzánk van nőve, valami változik, gyógyul, valami nem, de már is a végső szabadulás ott van, hogy nem vagyok vele egyenlő. Azonosíthatjuk magunkat a vadállatainkkal. Azt mondjuk, rossz vagyok, mert ilyesmire gondolok. Ilyen gondolataim vannak, rossz vagyok. Hajmeresztő érzések vannak bennem, hajmeresztő képek, és ezért elítélem magam. Tehát itt zajlik az egész teremtett mozi bennünk, ez az egész világ, és én ide kiteszem a nagy büdös egyenlőségjelet. Bennem vannak ilyenek, ergo én ilyen vagyok. Nem értékelhetem az énemet és testvérek, és ez az Isten képtisztítás. Isten a Szentírásban soha nem fogalmaz meg ítéletet valakinek az énjéről, csak a tetteiről. Ahogy a Zsoltárban mondja, hogy vasvesztővel megverem őket, hogy mond valami ilyet, tehát, hogy a bűneiket, a bűneikre azt mondom, hogy nem jó, de szeretetemet nem vonom meg tőle. És örökké gyermekem marad, akkor is, ha rosszat tesz. És ezt kéne megtanulnunk, hogy egymás énjét nem értékelhetjük, csak a tetteinket, azt igen. Hogy ér a tetteimnek milyen a minősége, az nem mindegy. Az nem relatív, annak súlya van. Persze, és következményei. De ez nem jöhet azzal együtt, hogy az énemet, vagy a másik énjét értékeljük. Bűnöző nem. Egy Isten szeretetje, akinek erről lehet egyébként fogalma sincs, aki bűnöket, bűntényt követel. És Isten is így áll hozzánk. Te vagy az én szeretettem, akkor is, hogyha éppen valamit nem jól tettél. És a tetteidre nem fogom azt mondani, hogy jó, mondja az Isten, hogy mondhatná. Ő, hogyha rosszat teszünk, akkor nem mondja, hogy jó. Tehát ő nem keveri össze Jézuskát a géppuskával, itt megint, ahogy szoktuk mondani. Hát ő nem mondja azt, hogy ó, mindegy, mindegy, mit csinálsz, mert szeretlek téged. Nem. Pont azért, mert szeretlek téged, és ezt soha nem vonom meg, ezért mondhatom egyes tetteidre, hogy nem jó. Irántad való szeretetből. Csak bennünk valahogy a tettek értékelése és az énnek az elítélése néha, mintha így fedné egymást. Hogy amikor valakinek elítélem a tetteit, attól a szeretetemet is meg kell vonni. Nem igaz. Mindig szerethetünk mindenkit, anélkül, hogy minden tettére azt mondanánk, hogy jó. Ezt ugye múltkor is mondtuk, hogy megérteni mindenkit meg lehet, egyetérteni nem kell mindenkivel. Te mindenkit megérthetsz, mindenkit, anélkül, hogy mindenkivel egyet kéne érteni. Ezek a szintek. A létnek a szintje és a tetteknek a szintje. Ezt tanuljuk éppen. A lélek mindig egészséges. Az énem mindig egészséges. A lélek egészségét egyébként ebben a kontextusban, de erről még beszélünk, egyedül a bűn tudja befolyásolni. Mi a bűn? A szabad, negatív döntéseink, de várjunk, Teréz majd fogja mondani, a bűn sem képes ide behatolni a lélekbe. Mit tud csinálni a bűn? Elvágni, eldugítani, összeroncsolni az énem és Isten között lévő kommunikációs csatornát, a kapcsolatot, a bűn szét tudja roncsolni. De nem szünteti meg az Isten képiségemet a bűn. Teréz ezt majd úgy fogja leírni, hogy a lélek a nap, a sugárzó nap, melyre a bűn úgy vetül rá, mint egy fekete pokróc. Mint egy fekete pokróc rá van dobva a napra. És a nap sugarai nem tudnak kijönni, de a nap sértetlenül ott van. Isten jelenlétét belőlem nem tudja kiszakítani a bűn. Az én Isten képviségemet, az, hogy én vagyok az Isten szeretetje, azt nem tudja befolyásolni a bűn. Viszont azt, hogy Istennel én együtt éljek, hogy kapcsolat legyen közöttünk, azt a bűn totálisan tönkre tudja tenni. Azt igen. A kommunikációt, azt tönkre teszi, de magát, az Isten képiséget, és a bennem Isten jelenlétét, azt nem. Testvérek, micsoda felszabadulás ez. Micsoda felszabadulás magunkról így gondolkodni. Micsoda megszabadulás. És egyébként már előrevetítem a 7. lakást megint egy kicsit. Teréznél mi lesz a gyógyulás? Teréznél mi lesz végső soron a szabadság? Nem az, hogy testi mi voltunk, és pszichés mi voltunk egyszer a Földön, totálisan meggyógyul. Nem ez lesz. Teréznél a végső boldogság, a végső szabadulás nem az, hogy minden testi betegségünk egyszer elmúlik, és minden pszichés megtörtségünk egyszer helyreáll. Nem, nem, nem ez lesz. Van, ami a testünkben gyógyul, és van, ami nem. Van, ami a pszichénkben gyógyul, és kell is gyógyulást keresnünk, de valamivel meg kell tanulnom életem végéig együtt élni. Mi lesz végső soron a gyógyulás? Nem a testi és a pszichés problémák megszűnése, hanem az ezektől való szabadság itt a lélekben. Tehát, hogy amikor én tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy nem vagyok egyenlő ezekkel, ez azt eredményezi bennem, hogy amik már nem tudnak bennem megváltozni minden próbálkozásom ellenére, azokkal képes vagyok szabadon együtt élni, ha kell. Anélkül, hogy a testi és a pszichés világom úgy végső soron befolyásolná azt, hogy ki vagyok én, és hogy mit csinálok. Ez lesz a szabadság. A testi és pszichés nehézségek ott lehetnek az életünkben, de a belső várkastély folyamata az, hogy ezeket egyre kevésbé hagyjuk, hogy átvegyék az életünk felett az irányítást. Ez lesz a gyógyulás. Keresem a gyógyulást a testemben és a pszichémben, de ahol ez nincs, és ahol beláttam, hogy már nem kéne szélmalomharcot folytatnom, hanem meg kéne, bele kéne nyugodnom bizonyos dolgokba, attól még van még egy fok a szabadulásig, a valódi gyógyulásig az, hogy én tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy én vagyok az Isten szeretetje, és egyre szabadabb vagyok én a pszichés és a testi megtörtségeitől, attól függetlenül, hogy azokat állandóan valaki érzi, állandóan látja maga előtt, hogy ez a pszichémben és a testemben zajló dolog, de én ettől egyre szabadabb vagyok, és egyre kevésbé engedem, hogy ezek átvegyék az életem felett az irányítást. Fantasztikus film, meg kell nézni mindenkinek. Kötelező, csodálatos elme címmel, Russell Crowe, Oscar-díjas alakításával, egy csodálatos elme, mindenki nézze meg, megtörtént esemény alapján, tehát az a matematikus professzor, akiről szól a film, ő egy valóban élő személy volt. Nem akarom lelőni a folyamat természetesen azoknak, akik nem látták, ne adj Isten ezt a óriási filmet, de erről szól az egész. Arról szól, hogy ez az ember a végén hogyan lett az ő énjében totálisan szabad, annak ellenére, hogy élete utolsó pillanatáig nem tudott elmenekülni, ha akart volna se, a pszichés megtörtségeitől. Azok állandóan ott voltak így előtte, és ő mégis végül szabad lett. Nem azért, mert elmúltak a pszichés gátjai, hanem mert már nem érdekelte őket, és totálisan szabad tudott lenni. Aki nem látta, nézne meg, utána majd beszélünk róla. Fantasztikus. Egyébként nem hívő film, meg a rendező, meg a forgatókönyvírók nem hívő, de testvérek, itt jön be, amit Edith Stein mondott, aki az igazságot keresi, az Istent keresi, akkor is, ha nem tud róla. Ezért van az, hogy nem hívő filmek, dalok, versek néha sokkal jobban megközelítik az igazságot, amit mi hiszünk, mint egyes ezek a nagyon felszínes vallásos filmek, vagy vallásos dalok, vagy vallásos versek, amik felszínen mozognak. De aki az embert keresi, az igazságot keresi, még ha nem hívő is, kiukadott, ahol a Vilai Teréz. Mert a valóságból egy van. Nincs két valóság. egy hívő és nem hívő valóság. Akár hívő, akár nem hívő, ha ők őszintén a valóságot keresik, kiukadnak ide. A Csodálatos Elme című film írói és Avilai Teréz ugyanúgy ukadtak ki, anélkül, hogy ismerték volna egymást. Puff! Na, akkor ez lenne mára. Van-e bárkinek kérdése ezzel a nagyon, hát, hogy mondjam, igénybevevő témával? Henry, csak annyit mondjál, miért, hogy Henry.
Én láttam ezt a filmet x évvel, és teljesen megváltoztatta, garantálom mindenkinek, hogy azóta annyira, pedig fogalmam sem volt még mindezekről.
A Csodálatos Elme című filmen?
Igen.
Abban nem Henry atya van.
Nem van. A Henry, hanem ez a bárka, lehet, hogy nem ez a Henry, nem tudom pontosan a neve, de ez a bárkáról szóló, de valaki ezekkel a folyatékossággal élőkkel kapcsolatos.
Ja, az egy másik film lesz, de biztos az is.
De minden. Arra is van egy film.
Igen.
Az megváltoztatta azt a szeretetézést, és igen, ilyen barátaim vannak, akik valójában így, ahogy mondtad, hogy ezeket a dolgokat, ezek így változtatják meg. És van egy nagyon morbid kérdés.
Na.
Nem tudom felmenni, mert tenni.
Hát majd kiderül.
Akkor, amikor a lélekről beszélünk, és ott bent az a bizonyos lélek.
Igen.
Legbelül.
Igen.
Amikor maga az Úr Jézus, a mi megváltónk, átkozottá lett értünk, az ő lelke.
Nem lett értünk átkozott Jézus lelke. Hála jó Istennek, nem.
De így mondják.
Így mondja. Ez az, hogy sok minden mondják.
Ez az a bizonyos kérdése.
Igen.
Hogy ez az a... Így mondják, mit jelent.
Így mondják, de... Hát ez hosszú lenne, hogy most miért mondják ilyen képek, hogy most Jézus átkozott lett értünk. Ez a szentpáli teológiának egy ilyen elkorcsosult verziója, hogy Jézus magára vette a törvény átkát, és átokká vált, de ez nem azt jelenti, hogy az atya megátkozta volna, vagy ilyesmi, hanem hogy Jézus magára vette ezt a terhet, de ő soha nem lett átkozott, hanem az Isten szeretetje volt mindig. Ez egy hosszabb, majd ebben még majd belemegyünk. Csak adjunk még lehetőséget a kérdésekre, ha van. Igen?
Csak kérdezni szeretnék, hogy tetszak mondani, hogy az Isten szeretetje az angolul mennyire jó, hogy esetleg azt meghallhatnak.
Ó, jaj, valaki, de jó, köszönöm. Ez a The Beloved of God, ezt hagyj írjam fel. Ez a Beloved, Beloved, Beloved of God. Ez ugye egy, tehát az, hogy ugye az angolban ugye a szeretni a to love, és az valaki szeretve van, az a to be loved, de van egy ilyen teljesen új szó erre, nem új szó, hanem egy különálló szó, az, hogy valaki a beloved, vagy a beloved, kétféleképpen rejtik, és ez egyébként azt is jelentheti, hogy kedvesem, my beloved, ez sok dalban ott van, sok versben ott van, vagy a szeretettem, a kedvesem, de ezt a Henry atya, amivel ő angolul írta a műveinek a 98%-át, hollandul keveset írt, Hollandiában nem volt valami népszerű, Amerikában volt népszerű, ezt használja. Nagyon szeretjük.
Ezt a filmet nem lehetne elhozni, és itt levetik.
Dehogy nem, de igaza van. Na, csinálunk majd ilyen mozi délután, majd csak itt majd. Majd, de, ez nagyon jó ötlet. Köszönjük.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.